Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Az egyesség egyik része az atomenergia békés célú felhasználásáról szól, míg a másik eleme egy kétoldalú nukleáris biztonsági egyezmény, ráadásul szerepel benne, hogy Szaúd-Arábia urándúsítási kapacitáshoz juthat polgári célú nukleáris programja számára. Enrózsa Erzsébet egyetemi tanár közel-kelet szakértő szerint ez könnyen nukleáris fegyverkezési versenyhez vezethet a térségben.
A nukleáris program az nem feltétlenül jelenti azt, hogy valakinek atomfegyvere van, vagy annak a megszerzésére törekszik. Nálunk is működik Paks, és nem merül fel ez a téma. Másodszor viszont arra kell talán emlékezni, vagy gondolnunk, hogy már Donald Trump első elnöksége alatt, amikor Donald Trump a kormányzatának sikerült Izrael és 4 arab állam között úgynevezett Ábrahám megállapodást létrehozni, ami hát elsősorban Izrael elismeréséről szólt bizonyos juttatások ellenében. Bár ekkora nagy öröm az lett volna, hogyha sikerül a szaudiakat rávenni, hogy kössenek ilyen megállapodást Izraellel. Na most a szaudiaknak akkor 3 követelése volt, és ezeknek az egyike volt az, hogy ők egy civil célú nukleáris programot szeretnének indítani, és ehhez kellett volna az Egyesült Államok támogatása. Na most ezt akkor nem sikerült elintézni, ráadásul ugye a szaudiaknak a követelése összekapcsolódott a palesztin államiság követelésével is, vagy az afelé legalábbis hatékony lépések megtételével, erre nem került sor. A Biden elnökség alatt ugyan folytatódtak időről időre ezek a tárgyalások egy szaudi nukleáris programról, de nem történt semmi, és végül is most jutottak el oda, hogy akkor az Egyesült Államok beleegyezett, hogy külön választja a palesztin államiság kérdését és a szaudi nukleáris program kérdését, és akkor most megállapodtak Szaúd-Arábiával. Csak ezzel több probléma van. Az arab országok közül a Perzsa-öbölben egyedül az Egyesült Arab Emírségekben működik egy 4 blokkból álló erőmű. Ott azonban az volt a feltétel, hogy cserébe hozzájárul a fogadó ország, ebben az esetben az emirátusok ahhoz, hogy akár váratlanul is nagyon szigorú nemzetközi ellenőrzések történhetnek meg. A másik pedig az, hogy nem történik urándúsítás az ország területén, hanem a fűtőanyagot kapják, és a kiégett fűtőelemeket elszállítják. Na most az a hír, hogy úgy tűnik, hogy ezt az utóbbi feltételt, ezt most kihagyják a szaudiakkal történő megállapodásból, ami hát több szempontból is aggályos. Az egyik az, hogy Mohammed bin Salman, szaudi trónörökös több alkalommal is kijelentette, hogy ha az öbölben szemben levő Iránnak atomfegyvere lesz, vagy kiderül, hogy nukleáris programot folytat, akkor bizony Szaúd-Arábia is megindul a nukleáris fegyverkezés irányába. Na most ez ugye eddig nem teljesülő feltétel, a másik pedig az, hogy elindulhat egy olyan fegyverkezési verseny, az egész térségben nukleáris fegyverkezési verseny, ami beláthatatlan következményekkel jár.
Hogyan fogja ezt a kérdést kezelni Izrael? Korábban ezt a kérdést úgy kezelte, hogy repülőgépeket indított és bombázott.
Hát ez itt a másik nagy kérdés, mit fog ehhez szólni Izrael? Határozottan ellenzi azt, hogy egy ilyen program elkezdődjön, hiszen ugye önmagában a nukleáris technológia az kettős felhasználású civil célra is használható, és emel katonai irányba is. Úgyhogy ez nagyon aggályos. Egyelőre annyira friss a hír, hogy nem láttuk az izraeli reakciókat, de én szinte biztos vagyok abban, hogy Izrael nagyon erősen fel fogja emelni a hangját ez ellen a megállapodás ellen.
Mit ad cserébe Szaúd-Arábia? Nagyon jó üzletemberek, de Donald Trump is nagyon jó üzletembernek tartja magát.
Egyelőre én nem láttam ezzel kapcsolatban részleteket, hogy mit ad cserébe Szaúd-Arábia, de az minden esetre, hogy megerősíti az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti szövetséget, akkor, amikor az iráni háború kapcsán úgyis meglehetősen sok probléma adódik, és ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogyha az Egyesült Államok nem hajlandó nukleáris technológiát eladni, akkor azért vannak más versenyzők, más versenytársak is. Azt minden forrás kiemeli, hogy az amerikai ipari háttér számára ez egy nagyon komoly üzleti lehetőség, ezeket a beruházásokat megcsinálni és végrehajtani. És van még egy nagyon komoly probléma, hogy akkor, amikor akár háborút is vív az Egyesült Államok azért, hogy Irán ne hajthasson végre ilyen nukleáris programot, és akkor most maradjunk egyelőre tényleg csak a civil keretekben, Irán maga tud urán dúsítani, állítólag saját bevallása szerint ez csak civil célra teszi, de amikor az Egyesült Államok éppen azt próbálja megakadályozni, hogy Irán ezt tehesse, akkor a szomszédos országnak ugyanezt a jogot megadni, hát az sokak szemében meglehetősen kérdéses.
Endrózsa Erzsébet, egyetemi tanárt, közel-kelet szakértőt hallották. Az ukrán gazdaság a háború egyik legnagyobb túlélője. Az utóbbi hónapokban a munkaerőhiány, a romló infrastruktúra és a folyamatos orosz támadások mellett is nőtt az export. Most azonban az állami döntéssel a vasúti teherszállítás jelentős megemelése jelentheti a legnagyobb kockázatot a törékeny gazdasági élénkülésre, mondta az Inforádió Geotrendek című műsorában Szigeti Ambrus Nikoletta, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, a riporter Varga Mónika.
Itt több tényezőnek az együttes hatása volt az, ami miatt láthatjuk ezeket az emelkedő számokat. Egyrészt az elmúlt évben nagyon jó volt az aratásnak az eredménye, tehát a gabonai termékek, a különböző mezőgazdasági termékeknek az exportja az mindenképpen növelte ezeket a számokat. Emellett Ukrajna elkezdett átállni nem csak a hagyományos mezőgazdasági termékeknek az exportjára, hanem az elkészített termékeknek is, tehát a félkész vagy akár a kész termékeknek az exportjára is. Így például nem csak napraforgó magot, hanem napraforgó magolajat is már elkezdtek nagyobb mértékben, mint korábban exportálni, és ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ezek a számok növekedésnek indulhattak. Nem állunk még ott, ahol 2022 előtt álltunk, tehát közel sincsenek még ott ezek a számok, ami a háború kitörését megelőzően voltak, és nem is gondolhatjuk azt, hogy ez egyébként már egy olyan tendencia lenne, ami a későbbiek folyamán nem állítható meg, vagy mondjuk az orosz támadások miatt nem befolyásolható, de az mindenképpen fontos, hogy elkezdtek átalakulni a gyártók, elkezdtek átalakítani a beszállítói láncokat, egyre többen kötődnek az Európai Uniós beszállítókhoz, és ez mind-mind hozzátesz ahhoz, hogy a háború ellenére sikerült az exportot javítani.
Ugyanakkor a vasúti teherszállítási díjakat megemelni tervezi az ukrán állami vasúttársaság, 45%-kal emelkednének ezek a díjak, hát ez nem kevés, és ez akár az exportpiacra is komoly hatással lehet, tehát ezt a növekményt most szépen letörheti. Mivel indokolják, ha indokolják egyáltalán ezt az igen jelentős drágítást?
Az ukrán vasút társaságnak az igazgatója tulajdonképpen azzal indokolta ezt a közel 45%-os emelést, amit terveznek majd végrehajtani, hogy rengeteg adósságot halmozott fel a társaság. Ez főképp olyan adósság, ami a helyreállítási költségekre vonatkozott, illetve az elmúlt 4 évben nem igazán voltak áremelkedések, nem voltak tarifaemelések ebben a szegmensben. És tulajdonképpen most egy egyszeri tarifaemeléssel szeretnék ezt az egészet kompenzálni, ami valamilyen szinten azért érthető, hiszen úgy állították helyre a megrongálódott infrastruktúrát a vasúti hálózatban, hogy azzal nem emeltek együtt tarifákat, illetve mellett olyan fejlesztéseket is végrehajtottak, amivel biztosítani tudták az áruknak a mozgását vagy a mozgatását. Tehát ebből a szempontból ez most érthető. Az egy másik kérdés, hogy ez milyen szinten fog hatni, hogyha ténylegesen elfogadják és bevezetik az exportra. Hiszen ugye, ahogy említettük már, ez az elsődleges olyan szállítási mód, amivel Európába el tudnak jutni ezek a termékek. Tehát, hogyha lesz is mit eljuttatni, akkor nem mindegy, hogy milyen áron tudják azt megtenni, és az a vásárlónál majd milyen módon fog lecsapódni.
Mondjuk egy ekkora drágulással, ilyen szállítási költségek mellett megérheti még mondjuk ukrán gabonát, vagy akár étolajat szállítani az Európai Unióba?
Nem gondolom, hogy emiatt le fognak mondani az ukrán gabonáról, vagy az étolajról, akár az európai, akár más felhasználók, de természetesen változhat a mennyiség, tehát meggondolhatják, hogy mennyit vásárolnak belőle. Hogyha nagyon magas lesz a tarifa a vasúti áruszállításnál, akkor előfordulhat az, hogy egy-egy szerződést lemondanak, vagy átalakítják azt, vagy más útvonalon próbálják meg elszállítatni. Az alternatív szállítási módok mindenképpen fel fognak értékelődni, de ahogy már szó volt róla, a vasúton tudják még mindig a legolcsóbban, és a legnagyobb mennyiségben mozgatni ezeket a termékeket. Inkább itt az lesz a gond, hogy tulajdonképpen, ha nem lesz alternatív útvonal, és hihetetlenül magas lesz az ára a vasúti szállításnak, akkor az hogyan fog majd érzékelődni a fogyasztóknál, a végfelhasználóknál.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Volodymyr Zelenszky a több napja tartó tüntetéseket követően felmentette tisztségéből az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Alekszandr Szirszkijt, és helyére Mihajlo Drapatit nevezte ki. A posztszovjet térség szakértője az Inforádiónak azt mondta, hogy a tüntetők akarata érvényesült, ezzel azonban nagy politikai veszteség érte az ukrán elnököt. Bendezsevszky Antonnal Barkóczi Bence készített interjút.
Tényleg nem a Szirszkij leváltásáért tüntettek, hanem az első tüntetések még egy héttel ezelőtt Mihajlo Fedorov leváltása miatt robbantak ki, tehát Zelenszky leváltotta az eddigi védelmi minisztert, és hát váratlanul nem a korrupciós botrányok vagy a mozgósítás váltott ki ilyen széles társadalmi elégedetlenséget, hanem pont a népszerű védelmi miniszternek a leváltása volt ez a szikra, ami ezt elindította. És kezdetben a tüntetők csak egy dolgot követeltek, hogy Fedorovot helyezzék vissza a pozíciójába. Majd Fedorov tartott a sajtótájékoztatót, és elmondta, hogy mi vezetett az ő menesztéséhez, és ő azzal indokolta a menesztését, hogy konfliktusba került Alekszandr Szirszkijvel, az ukrán katonai erők főparancsnokával. Ő másfajta szemléletet képviselt, reformokat akart elérni, vissza akarta szorítani a korrupciót a hadseregben már Fedorov, és Szirszkij ezeknek az útjában állt. Fedorov javasolt Zelenszkijnek, hogy le kellene váltani Szirszkijt is, és a vezérkari főnököt is, de Zelenszkijben nem ment bele. Ez még fél évvel ezelőtt történt, és azóta Fedorov szerint ő megpróbált együtt élni Szirszkijvel, de Szirszkij nem engedelmeskedett, nem hajtotta végre az ő intézkedéseit, és Szirszkij viszont azóta folyamatosan fúrta Fedorovot, és ez vezetett az ő menesztéséhez. Tüntetők követelései közé nem csak Fedorovnak a visszatérése szerepelt, hanem Szirszkij menesztése lett az egyik legfontosabb pont, hogy Szirszkijnek mennie kell. És ezt most végül is elérték.
Zelenszkij miért választotta, úgymond, ha lehet így fogalmazni, Szirszkijt Fedorov helyett, mert meg ahogy látszott, az egyiknek mennie kellett?
Ami az elmúlt fél évben történt Ukrajnában, és elsősorban a fronton, azok a sikerek, katonai sikerek, és amit az elemzők és média ilyen katonai fordulatnak nevez, ez mind nem Szirszkij nevéhez kapcsolódik, hanem Fedorov nevéhez kapcsolódik. A mélységi dróncsapások, a dróngyártás mennyiségének a felpörgetése, a nyugati technológiáknak a használata, a drónokban a meshálózatok, a gépilátás, a mesterséges intelligencia, vagy az oroszok lekapcsolása a Starlink rendszerről, ezek mind Fedorov tevékenységéhez kapcsolódtak. Tehát ő alapozta meg, ő intézte el, hogy az elmúlt hónapokban újra ukrán sikerekről beszélhetünk, és mégis őt váltotta le. Hát a különbség a két ember között, Szirszkij és Fedorov között, ami vélhetően Zelenszkijnél Szirszkij javára szólt, az egyrészt a korkülönbség, Fedorov 35 éves, Szirszkij 60 vagy 61 éves, Fedorov egy önálló gondolatokkal rendelkező, egy ilyen kreatív szakember, aki hát némileg önjáró, tehát saját elképzeléseit próbálta megvalósítani, miközben Szirszkij egy végrehajtó, és ő jól együtt tudott működni Zelenszkijvel olyan szempontból, hogy hát teljesítette azt, amit Zelenszkij kért, nem merült fel semmilyen kritikai gondolat, szembeszegülés, hanem hogyha volt egy politikai döntés, akkor ő ezt végrehajtotta. És vélhetően ez volt az, ami Zelenszkijnél adban nyomott.
Politikailag vagy presztízs szempontjából mekkora veszteség lesz, vagy már most az Zelenszkijnek?
Már most az, ez egy politikai zsákutca egyelőre. Egyelőre nem látni, hogy ebből Zelenszkij hogyan fog sikeresen kihátrálni. Vélhetően már az is veszélybe került, hogy volt egy olyan terve Zelenszkijnek, hogy az év végéig megtartsák az elnökválasztásokat. Most egyre inkább arról van szó, valószínűleg, hogy ettől eltekintenek, és nem lesznek elnökválasztások, mert hogy Zelenszkij népszerűsége indexei erősen megremegtek ebbe a botrányba, és hát a tüntetések véletlenül folytatódnak. A tüntetők azt mondták, hogy elérték Szirszki távozását, de Fedorovot pedig szeretnék látni a védelmi tárca élén. Zelenszkij és környezete úgy próbálja ezt az egész botrányt megoldani, hogy Fedorovot megpróbálják valamilyen másik pozícióba tenni, és akkor azt lehet kommunikálni, hogy hát ez egy döntés volt, hogy ő védelmi tárca élére egy másik ember kerül, de hát Fedorov majd folytat egy hasonlóan fontos pozícióban, esetleg egy másik miniszteri tárca élén, csak hogy Fedorov ezt nem akarja. Tehát az ukrán sajtó forrásai szerint Fedorov visszautasította ezeket az ajánlatokat, és ő azt mondta, hogy csak úgy hajlandó visszamenni, hogyha marad a védelmi tárca élén, mert hogy van még tennivalója, és nagyon sok ötlete, elképzelése van, az elindított munkát szeretné befejezni, csak hogy az Zelenszkijnek ez egy óriási arcvesztesség. Most is az, tehát az egész helyzet, hogy végül beletörött a bicskája, és eltávolította Fedorovot, de hát kénytelen volt aztán Szirszkit is eltávolítani. Ez is egy óriási arcvesztesség. Na de ha még esetleg vissza kellene hozni Fedorovot, hát ez egy olyan arcvesztesség, amit szerintem Zelenszkij nem fog bevállalni. Tehát egy már meghozott döntést teljesen átírni a nép akarat miatt, ezt a politikai vezetők nem szokták szeretni, nem is szoktak ilyen döntést hozni, hiszen a saját hatalmi renoméját építik le. Tehát, hogyha van egy politikai döntés, és aztán visszakozni kell, akkor az azt jelenti, hogy a vezetőnek nincs semmilyen hatalmi ereje, mert aztán a társadalom, az utcanépe megfelelője ezeket a döntéseket. Úgyhogy Zelenszkij nagyon nehéz helyzetben van, nem tudom, hogy ebből mi a kiút. Hát az lenne a kiút, hogyha megegyezne Fedorovval.
És Mihajlo Drapati lesz Szirszkij utódja. Róla mit lehet tudni, milyen főparancsnok lesz belőle, és milyen feladatai lesznek majd?
Viszonylag fiatal, hogy 43 éves parancsnok, ismert Ukrajnában egyfajta nemzeti hős. 2014 óta vesz részt ebben a háborúban. Több szimbolikus csata vagy ütközet is kapcsolódott a nevéhez, például a mariupoli kitörés 2014-ben. Ő egy egészen más szemléletet és iskolát képviselő ember, mint Szirszkij, sokkal közelebb áll az ő szemlélete az előző főparancsnokhoz, Valeri Zaluzsnyihoz. Inkább a nyugati katonai iskolát képviseli, vélhetően sokkal nagyobb szabadságot adhat majd az egyes tiszteknek és az egyes egységeknek. Ugye Szirszkij alatt ez nem volt meg, Szirszkij egy mikromanager volt, aki mindent is próbált volna kontrollálni. Hát vélhetően Drapacsi alatt ez nem lesz meg. Ez is egyfajta győzelem a Fedorov tábor és a Fedorovot támogató társadalmi réteg számára, mert ugye Szirszkij távozott, sőt a helyére egy olyan ember került, akit maga Fedorov támogatta és szerette volna látni abban a pozícióban. A fő stratégia az, hogy megállítsák az orosz erőknek az előnyomulását teljesen, hogy Ukrajna úgy kényszerítse ki a tárgyalásokat Oroszországgal, hogy azt mondhassa, hogy Oroszország nem képes egyetlen négyzetkilométert sem elfoglalni újabb területet Ukrajna területéről, mert az ukrán erők sikeresen tudnak védekezni, sőt, közben pedig sikeres támadásokat tudnak intézni az orosz hátországgal szemben.
Bendezsevszkij Antont a posztszovjet térség szakértőjét hallották. Bírálja a nemzetközi védelmi koalíciókat Andrej Babis. A cseh miniszterelnök megkérdőjelezte az úgynevezett tetrekészek, valamint a múlt héten Párizsban létrehozott új légvédelmi együttműködés jelentőségét. A kormányfő kijelentette, nem kíván olyan formációban részt venni, amelyekből végül csak papíron létező nyilatkozatok születnek, érdemi eredmények nélkül. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Andrej Babis szerint a Párizsban bejelentett új légvédelmi megállapodásról csak a helyszínre érkezve értesült. A cseh miniszterelnök úgy véli, saját tisztviselői nem tájékoztatták őt előzetesen a tárgyalásokról, pedig tudtak róluk. Mint fogalmazott, elképesztőnek tartja, hogy az ügyben folytatott egyeztetések egyszer sem kerültek a cseh állambiztonsági tanács elé. A kormányfő úgy ítélte meg, hogy Csehország eddigi részvételének mérlege a tetrekészek koalíciójában konkrétan a nullával egyenlő. A miniszterelnök rámutatott, az elmúlt években több hasonló kezdeményezés elhalt. Példaként hozta fel a Németország által 2022-ben elindított Európai Égbolt Pajzs kezdeményezést, amely meglátása szerint semmilyen látható eredményt nem hozott. Andrej Babis attól tart, hogy a ballisztikus rakéták elleni védelemre alakult új koalícióra is ugyanez a sors vár. Politikai nyilatkozatok születnek csupán, miközben a gyakorlatban nem történik érdemi előrelépés. A cseh kormányfő ugyanakkor leszögezte, Európának valóban szüksége van saját, hatékony légvédelemre, de a megközelítésen változtatni kell. Szerinte a párhuzamos nemzeti fejlesztések és a széttöredezett koalíciók helyett az Európai Unió nagyhatalmainak közös gazdasági-ipari projektre kellene összpontosítaniuk. Andrej Babis egy az amerikai Patriot rendszerhez hasonló európai légvédelmi kapacitás megteremtését szorgalmazza az egykori Airbus modell mintájára.
Európa potrzebuje, aby tyhle dve země, Francia a Nemecko, se domluvili.
Elképzelése szerint a kulcs Franciaország és Németország átfogó megállapodásában rejlik. Meglátása szerint az európai országoknak közösen kellene legyártaniuk a saját védelmi rendszereiket, akár saját fejlesztésből, akár amerikai licenc megvásárlása útján.
A buď to sama vyvine ta Európa, nebo by měla kúpiť licenci.
A cseh miniszterelnök hangsúlyozta, erről az elképzeléséről levélben kívánja tájékoztatni az európai vezetőket. Arra figyelmeztetett, ha a kulcsfontosságú európai államok nem tudnak megegyezni egy közös gyártási és fejlesztési struktúrában, akkor az új kezdeményezések is ugyanúgy kudarcot vallanak majd, mint a korábbi közös európai vadászgép projekt. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.